A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Tőlem szemben Gyurkó Szilvi gyermekjogi aktivista. Most ha eszembe jutott valami, egy újabb zárójelet nyitnék. Nem rendszer szinten mondanám a példámat, hanem inkább arra utalnék, hogy egyéni szinteken, amikor teszem azt, egyre nagyobb az ismeretünk, egyre több tudásunk van arról, magunkról, hogy mit, hogy kellene csinálni.
Igen.
Mit rontottak el a szüleink.
Igen.
És hogy én soha nem fogom én így nevelni a gyermekeimet.
Igen.
És aztán el is határozom, és mégis nagyon gyakran bele... Na, ez illen neked erre nyilván vannak válaszaid, hogy ez hogy van. Ez van érdekes.
Igen. Persze, és szerintem nagyon fontos is saját magunkkal együtt érezni ebben a helyzetben, hogy ez mennyire nem könnyű, hogy van egy ilyen tudatos döntésem, és aztán egyszer csak rajta kapom magamat az, hogy az anyám szól ki a számon, vagy hogy egy mozdulatban
tudjuk
ott
ezt,
van az apám.
Nyilván tanult, hogy lehet ezt tanulni, hogy ne essünk bele újra ebbe a gödörbe?
Szerintem az már eleve egy fantasztikus dolog, amikor valakinek erre van rálátása. Tehát, hogy nem a teljes sötétségben, nem a teljes zsigeri reakciókban megy ez, hanem hogy egyáltalán észreveszed azt, hogy mi az, ami történik, és hogy megkeletkezik az a feszültség a között, amit te szeretnél, és a között, amit tudsz, vagy épp adott ponton meg tudod tenni. És hogyha van ebben egy ilyen együttérzés, akkor lehet leülni és végig gondolni azt, hogy mikor megy ez nekem könnyebben, mert valamikor könnyebben megy, és akkor kiderül, hogyha ha nincs annyi dolgom, ha nem vagyok annyira ideges, ha több időm van, vagy ha nem vagyok egyedül, hogyha van kivel megosztanom ezt, nagyon sokszor önmagában az segít, hogy leülsz a partnereddel, a társaddal is elmondod neki, hogy figyelj, én azt hittem, hogy ezt nem fogom csinálni, és most itt van, és csinálom, és hogy ez mennyire nem jó érzés, és hogy legyen ott valaki melletted, aki ebben megért, elfogad, támogat, és azt mondja, hogy együttérzéssel, hogy figyelj, ez tényleg egy nehéz, hogy te szeretnéd máshogy csinálni, és nem megy. De hogy nekem a mantra mondatom erre az, hogy a szülőség az tanulható. A szülőség tényleg tanulható, és ezzel legtisztábban tudom mondani, hogy elképesztő történeteket látunk ebben, hogy amikor valaki így az önismeretnek erre a szintjére eljut, és azt mondja, hogy oké, figyelj, én ezt nem akarom így csinálni, valahogy máshogy szeretném, és akkor kér segítséget, elkezd beszélni, itt van szülők iskolája, vagy egyáltalán megkeresi azt a közeget, ahol azt az értékrendet képviselik, amit ő magának érez, és abban kap tanácsokat, hogy ez hogyan tudja jobban csinálni. Ez attól függ, hogy kinek mi az, amit máshogyan szeretne, és akkor úgy meg tudja találni a közegét, de hogy szerintem ez egyik legfontosabb, hogy legyél együttérző magaddal, és hogy ne maradj egyedül ezzel, hanem legyen olyan, akivel meg tudod beszélni. Ez már két nagyon jó pont, és utána minden más adódik. Tényleg.
Hát ilyen,
technika
legyünk,
is.
Legyünk együttérző saját munkat, tehát
igen.
Szeressük magunkat. Ez,
igen.
Ez milyen nehéz, gyakran nem?
Tudom, igen.
Egy szorong ember gyakran nem szereti magát?
Ó, persze, erről én hosszat tudnék mesélni, hogy mennyire könnyű az embernek. Igen, mennyire könnyű az embernek magát hibáztatni, hogy bármiért és mindenért, de folyamatosan azon kattogni, hogy mit kellett volna máshogy csinálni. Ha azt úgy csináltam volna, akkor érzi. Ezt az én pszichológusom úgy fogalmazta meg, hogy egy korbács van a kezemben, amiben folyamatosan én magamat csapkodom, hogy miért nem csináltam jobban, máshogy kellett volna, ha akkor azt csinálom, ha jobban felkészülök, jobban ott vagyok fejbe, rengeteg lépcsőházi gondolattal, tudom, amikor ott vagy egy helyzetben, és utána még hosszan-hosszan viszed. Nekem, ami ebben a helyzetben segített, az amikor először rádöbbentem arra, hogy különbség van a bűntudat és a lelkiismeret furdalás között, ugye a szorongó emberek nagyon, nagyon bűntudatosak sokszor, bármiért tudsz bűntudatot érezni, de hogy különbség van a bűntudat és a lelkiismeret között, tehát a bűntudat, amikor egy múltban történt valami, ami már túl vagy, és nem tudod befolyásolni, és mindig azon kattogsz, hogy abban mit kellett volna máshogy, a lelkiismeret pedig az, hogy rálátsz arra, hogy igen, ott valami nem volt oké, és mit tudok tenni azért, hogy ez még egyszer ne forduljon elő, tehát nekem mire van szükségem ahhoz, hogy egy következő alkalom ez máshogyan alakuljon, és azóta próbálom magamat ebben a közegben tartani, ami inkább így a lelkiismeretemnek és ennek a pozitív részével foglalkozik, és letenni ezt a korbácsot, hogy ha akkor máshogy csináltam volna, akkor ez mennyivel jobb lett volna.
Tehát ennek a menete az úgy néz ki, hogy fölismerem azt, hogy nekem ide van szükségem, nem biztos, hogy itt és itt én hibáztam, tehát akkor ezt
lehet,
is...
Lehet, hogy hibáztam. Vagy
lehet, hibáztam, de ezt bevállalom, elemzem a helyzetet, ezt és ezt kell csinálnom ahhoz, hogy ez jól legyek. Te először racionalizálom, és utána el kell hinnem, ugye? Mert akkor leszel, akkor szereted magadat igazából, hogyha nem csak itt fogod föl, hanem hogy át is érzed. Ugye?
Hát figyelj, erre azt tudom mondani, hogy nekem ez tényleg ilyen lépésről lépésre való gondolat, mert ami zsigerből jönne, az önhibáztatás, ez a bűntudat, a szégyenérzet, és úgy egyébként a szorongás, tehát nagyon negatív dolgok jönnek, tehát én tanulom, hogy ne ilyen legyek, tehát nálam tényleg itt van ez a folyamat, hogy...
azt meg lehet kérdezni, hogy ez honnan jön belőled, vagy ez túl intim kérdés, hogy ez a...
Hogy miért? Ez a gyerekkoromból.
Gyerekkor,
persze, tehát hogy ahogy nem volt fontos az, hogy én hogy érzem magamat, ahogy a körülöttem lévővel értem felelős felnőttek, hát egyrészt parentifikáltak, tehát én nekem nem nagyon volt gyerekkorom, nagyon kicsikortól kezdve a felnőtteknek a világát kellett élnem, azokban a konfliktusokban, meg dinamikákban részt venni, ami nyilván egy nagyon nehéz dolog, hiszen gyerekként nem ez lett volna. Másrészt meg, hogy mennyire nem számított, hogy én hogy vagyok, meg hogy érzem magam, meg hogy mennyire elvitatták a felnőttek azt, hogyha én nem voltam jól. Tehát, hogyha egy gyereknek nincs ez megengedve, hogy szomorú legyen, dühös legyen, ilyen legyen, olyan legyen, hanem nekem például ez a trippem, hogy nekem mindig jó kislánynak kellett lenni. És hogyha valaki így nő föl, azért felnőttként nagyon megküzd azért, hogy ő rosszalkodhasson, és anélkül, hogy ezért rosszul érezni magát, vagy amikor azon kapja magát, hogy valamit nem tökéletesen csinál, akkor képes legyen azt mondani, hogy hát ez így sikerült. Vagy azt mondani, hogy figyelj, és ez nekem egyébként így az analitikus énem is sokat segített. Van egy zseniális Cambridge-i kutatás, ahol ezt nézték, hogy hogyan teljesítenek az emberek. Ugye ez egy nagyon fontos dolog, hogy a teljesítményt kutatták. És arra a brilliáns eredményre jutottak, hogy az emberek minden pillanatban 100%-osan teljesítenek. Tehát nincs olyan, hogy valaki nem 100%-osan teljesít, csak néha 100% itt van, nagyon magasan, néha 100% meg azt jelenti, hogy most az volt a 100%, hogy felkeltem és levettem a pizsamámat, és
akkor
lezuhanyoztam.
Ott 100%,
de hogy ott akkor az a 100%. De hogy ez nekem ez sokat segített abban, hogy ne hibáztassam magamat azért, hogy most így tudtam legjobban csinálni. És akkor ezzel jól együtt lenni.
Ezt én is szeretem magamnak mondani, egy pár éve tudom egyébként.
De hogy én nagyon szeretem ezeket az empirikus adatokat, mert nálamnál okosabb emberek kikutatják, és akkor azt érzem, hogy jó, akkor, akkor ebbe bele lehet dőlni, hogy ez tényleg így van.
Említetted a kiégést. Ugye neked is volt egy hasonló periódus, hogy én most nem is a személyes vonatkozására kérdeznék rá, hanem hogy mit gondolsz, hogy amikor valaki kiég, akkor annak milyen első jelei vannak? Mikor kell kigyullasztani azt a piros lámpát, hogy itt most valaminek az eleje elkezdődött? Elejének az eleje, ennek az eleje.
Igen. Igen, hát ez tényleg így van, hogy én ilyen fekete öves vagyok ezen a területen. Azt hiszem, hogy a kiégés az nem a kiégés tüneteivel kezdődik, hanem az oda vezető úttal, azzal, hogy az ember mennyire borul fel a munka-magánélet egyensúlya, mennyire azt csinálja, ami egyébként a feladata, vagy másoktól átvesz feladatokat, és óhatatlanul megérez, megtapasztal tehetetlenséget, eszköztelenséget, vagy megtapasztalja azt, hogy sosem elég, amit csinál, talán ez az érzet. Amikor azért mondok ilyen szavakat, mert hogyha a hallgató beazonosítja magában, hogy neki bekapcsol ez az érzés nagyon sokszor, hogy nem elég, amit csinálok, hogy sokkal többet kellene tenni, hogy tehetetlen vagyok sokszor helyzetekben, hogy azt érzem, hogy nincs meg az eszköztáram, hogy azt kezeljem, ezek már jelei annak, hogy az
szakmailag, akár.
Akár, vagy magánéletben is lehet ez. Szóval, hogy a kiégést az általában a munka kapcsán szoktuk megfogalmazni, de hát ugye nem, tehát hogy nincs olyan, mint a az a streaming szolgáltatónál van az a műsor, ahol az emberek konkrétan elválasztják a munkaéletüket.
Az egy nagyon jó sorozat, különvállás, Severance.
Igen, csak nem tudtam, hogy mondhatom-e a streaming szolgáltató nevét.
Netflix, persze, hát ott van a Netflix.
Apple TV, igen. Na, hogyha ezt lehet mondani, akkor mondjuk is ki, mert hogy igen, de hogy a valóságban nem ez van, tehát hogy ez szerintem az egyébként, az a sorozat, az, meg aki tud Bill John Hunt olvasni, aki égéstársadalom, meg mindent, amit ő ír, és tudom, hogy sokan szeretik őt, sokan nem szeretik őt, szerintem érdemes kritikával olvasni, de attól még az, hogy ki tudja a 21. század nyelvén nagyon közérthetően megfogalmazni azt, hogy ez mennyire nem egyéni probléma csak, hanem hogy a társadalom, amiben élünk, az minden módon a kiégés felé hajszol téged. A fogyasztói társadalom meg a méz, mert soha semmi nem elég, mert mindig több, mindig más az elvárás, a megfelelés, az önkizsákmányolás, ugye ez a freelancerség, tehát hogy nincsenek fix keretek között, persze, és akkor az ember a végtelenségét tudja önmagát kizsákmányolni. Szóval szerintem például a kiégés mindenki, aki 2026-ban dolgozik, az szerintem veszélyeztetett a kiégéssel, és az egy mérhetetlenül nagy cinizmus, hogy én ezt egy értelmiségi munkavállalóként egy teljesen szabad állásban úgy, hogy gyakorlatilag nem azt mondom, hogy magamat foglalkoztatom, de nagyon közel állok ahhoz, aki foglalkoztat. Tehát ez nem egy hierarchikus berendezkedés tulajdonképpen, tehát nem olyan, mint amikor valaki egy ilyen munkahierarchiában dolgozik, de hogy mi minden adott ahhoz, hogy én azt érezzem, vagy hogy mondjam, hogy magas legyen a kockázata annak, hogy az ember kiég, és én mondhatom azt, hogy én ki vagyok égve, de az, aki három munkát vállal, négy műszakban dolgozik, és a családjával is foglalkozik, és nem tudom, mindig szalad maga után, mert szalad a háztartás, mert szalad a kert, mert nem tudom, meg a szendvics generáció, az anyukámék igénylik, hogy gondoskodjak róluk, a gyerek igényli, hogy gondoskodjak róluk, tehát, hogy ez a felel, és érted, ezek az emberek, akik ilyen helyzetben vannak, még csak nincs is tér arra, hogy megfogalmazzák azt, hogy figyelj, én kiégek, csak benne vannak egy ilyen helyzetben, mert nem engedik meg maguknak azt a luxus, nem csak azt a luxus, amit én megengedtem, hogy elmegyek egy évre szabatikára, és nem dolgozom, hanem azt a luxust, hogy egyáltalán szembenézzenek azzal, hogy ami van, az nem normális, mert ha ezt kimondanák, hát akkor minden borulna.
És mégis milyen könnyen nem mondunk ki semmit, ugye?
Mindenki túlélés.
Igen.
Ez, amit mondanak, hogy a lövészárokban nincs depresszió. Tehát, hogy ott, amikor ott vagy, és túl kell élni, akkor nem vagy depressziós, az utána üt be, amikor van tér, meg idő rálátni arra, hogy úristen, miben voltam benne. Meg amikor már nem az van, hogy repkednek a golyók, hanem a hétköznapokban kell élni.
És az a fura egyébként, hogy mind a ketten viszonylag szerintem, mert ez is már divatja a múlt kifejezés, hogy értelmiségi kör vesz minket körül, vagy beszélgetünk, stb. És még ebben a körben is viszonylag kevesen mondják ezt ki, nem?
Persze. Hát mert kapcsolódik hozzá egy szégyenérzet, meg akkor olyan kérdések.
Nem vagyok sikeres.
Igen, meg az az érzés, hogy az én hibám. Tehát, hogy ezért tartom nagyon fontosnak azt mondani, hogy a társadalmunk minden módon abba az irányba vissza, hogy kiég, tehát, hogy megteremti azt a közeget, ahol nagyon könnyű kiégni, mert egyébként, hogyha előjössz azzal, tehát, hogy én amikor elkezdtem nyilvánosan beszélni arról, hogy munkafüggő vagyok, hogy kiégtem, hogy nem tudtam leállni, pedig nekem aztán volt pszichológusom, volt coachom, volt csoportos, volt egyéni támogatásom, egy nagyon megértő munkaközegem, egy támogató családi hátterem, minden meg volt adva ahhoz, hogy ez ne menjen mélyre, és mégis padlót fogtam, és hogy nekem tök fontos volt, hogy erről ilyen transzparens, nyílt módon beszéljek, mert egyébként a szégyen kapcsolódik hozzá, meg az az érzés, hogy hát ha te kiégtél, akkor te hibád, hogy miért nem figyeltél magadra. Hát én rohadtul figyeltem magamra, minden héten ott voltam a pszichológusnál, és nagyon jó szakember, és így is elő tudott állni ez a helyzet.
Pedig azt is gondolom, hogy egy olyan embernél, mint amilyen te vagy, a munkafüggőség, vagy hogy mondják, ezt milyen szót használtál?
Igen, abszolút.
Munkafüggőség társul egy küldetéstudattal, mert effektíve tényleg társadalmi hasznossága és az etikával megegyező hasznossága van annak, amit csinálsz. Tehát van egy cél, amit tudsz követni, ami erőt ad. És azt is gondolom, hogyha már külön választ szóba hoztad, hogy ez a te esetedben, vagy egy hasonló munkát végző ember esetében önazonos. Tehát, hogy nem válik szét. Az az éned, aki begurul a kocsival az irodába, és amikor mész a liftbe, akkor nem tozol el, és válik egy másik személyiségé. Pedig ez erőt is adhat?
Ez a csapda. Igazi csapda. Mert mondjuk neked újságíróként azt mondják, hogy figyelj, neked felelősséget van abban, hogy foglalkozol ezzel a témával, mert ha te nem foglalkozol, akkor más nem foglalkozik, vagy te éred el azokat az embereket. Tehát ne állj meg, menj tovább, csináld, foglalkozz vele. Magát is belelovalja az ember ebbe, hogy amit csinál, az fontos, az értelmes, az számít, fontosabb, mint ő, és akkor folyamatosan háttérbe kerülnek a saját szükségleteid, és előtérbe kerül az ügy, amit te egyébként szolgálsz, és hogyha ez benned így egyben van, akkor még nehezebb azt mondani, hogy nekem jogom van elmenni a gyerekemet megnézni farsankor, akkor is, hogyha egyébként egy szexuálisan bántalmazott gyereknek a jogi képviselete tét most akkor valaki más fogja csinálni. Tehát hogy teszed egymérlegre a gyereked farsangi ünnepségét és egy súlyosan bántalmazott gyereknek való segítségnyújtást? Ez nem fér össze. Tehát, hogy nekem ugye, nagyon sok idő kellett ahhoz, hogy megérkezzen az, hogy értem, tudom, de hogy a legjobban akkor tudok segíteni, például szexuálisan bántalmazott gyerekeknek, ha én jól vagyok, és ahhoz, hogy én jól legyek, nekem az kell, hogy a gyerekem farsangi ünnepségére elmenjek, és ott is jelen tudjak lenni, de hát el kell hordozni egy csomó terhet, például azt, hogy az, aki egyébként segítséget kért, akkor az most máshoz irányítom, ő most lehet, hogy nem azonnal kap segítséget, lehet, hogy nem kap segítséget, és ennek az ódiumát elhordozni, Ez nyilván nem könnyű, meg folyamatosan emlékeztetni magamat arra, hogy én nem vagyok a NASA, tehát nem kell 0-24 elérhetőnek lennem, nem műtök agyakat, tehát hogyha valami nem történik meg most, akkor meg tud történni később is. Szóval hogy az embernek nagyon sok melója van abban, ugye amit mondtál, hogy ilyen folyamatosan fejben emlékeztetni magát arra, hogy mi nem, hogy rá tudja jönni, hogy mi igen.
És akkor most jól vagy előtejében, minden rendben van, és akkor kemény vagy, és akkor nyomod. Most éppen milyen paszban vagy?
Igen, kemény vagyok, mint a sörrecet. Azt hiszem rám nagyon hat az a világ, ami körülvesz, és az abban lévő feszültségek, az, hogy az emberek közötti kommunikáció megkapcsolódás mennyire tele van düvel, feszültséggel, mennyi a vita, és hogy ezeknek mennyire nagy része tulajdonképpen ilyen, mint a teniszben, ez a ki nem kényszerített hiba. Tehát, hogy úgy csináljuk meg ezt, hogy egyébként az élet önmagában is nehéz. Tehát azt gondolom, hogy homo sapiensként az életünk, ugye ha már hullámvozgás, hogy egy csomó normatív krízis vesz minket körül. Tehát én most egy 49 éves nő vagyok, az én normatív krízisem az egy életközepi válság, ami volt eddig, mi lesz ezután, átalakul a testem, átalakul a hormonrendszerem, átalakulnak a családi viszonyaim. Tehát ha minden rendben lenne a világban, tehát nem kellene ilyen mély adaptációval, meg összeomlásra, meg bármivel foglalkozni, az is elég lenne. Igen. Tehát én mindig ezt mondom, hogy a francnak kell a generált feszkó, mert önmagában egy életet végigélni úgy, hogy kamasz is vagy, az annak a normatív krízise, az életnyitási pánik, az életközepi, az életvégi pánik, tehát hogy így, én köszönöm szépen, én eddig minden végigmentem, azt hiszem ezután is végig fogok menni az összesen. Ez önmagában ad annyi feladatot, hogy hát jól lenni ezzel, másokkal, magammal, nem, hogy az életben nem belehalni, hanem ezt jól megélni. Ez az, amit ugye mindig mondunk, hogy a gyerekkornál sem az a cél, hogy túléld, hanem hogy legyen jó, és én szeretek jól élni, és szeretném jól élni az életemet, és ez önmagában ad feladatokat, szóval van bennem egy feszültség azzal kapcsolatban, hogy mi az, ami körülvesz, ez a rövid válaszom.
Utolsó kérdés, mit tudsz kezdeni azzal a gondolattal, hogy amikor lehet ilyen idézeteket, nem tudom, ilyen véleményeket hallani, látni, hogy Ne vegyük túl komolyan magunkat, hiszen, ahogy te is fogalmaztál, ennél itt a probléma, ott az a probléma, stb. Igen. Meg amúgy is gyerekek, hát ezzel tudsz valamit kezdeni, azonosulni bármilyen szinten, hogy ne vegyük túl komolyan magunkat?
Hú, figyelj, ahogy hallgattalak téged, nem tudom, hogy így megosztom, hogy mi ugrott be. az a kép ugrott be, ami ugye a Kantnak az alapvető mondata, hogy a csillagos ég felettem, és az erkölcsi törvény bennem. És szerintem így kell komolyan venni magunkat, hogy a csillagos ég fölöttünk, annak az átélése, hogy mennyire aprócska és jelentéktelen az életünk, és annak a súlya és méltósága, hogy minden, amit teszünk, az igenis fontos, mert annak az erkölcsi törvénynek kell megfelelni, ami itt van. Szóval én azt gondolom, hogy ezt mi is így.
És hogyha emlékeztek Kantot, akkor Heideggert is, hogy az a Dasein, ugye a jelenlét, ugye az is legalább ilyen fontos.
Abszolút, ez minden módon egyetértek.
Gyurko Szilvi, köszönöm szépen, itt voltál, és mindenről beszélgettünk. Gondoltad volna, hogy kvantummechanikát is fogjuk érinteni?
Bevallom, nem, de nagyon örülök neki, hogy így alakult.
Köszönöm szépen, itt voltál.
Köszönöm.
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.